Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük a testvérek türelmét, még a felújítás folyik, még néhány hétig csak az irodában levő mosdót lehet használni, és most pedig azért is kérünk türelmet, hogy a mai napon próbáljuk ki a műkántort, úgyhogy ez nem fog alkalmazkodni a mi tempónkhoz, hanem nekünk kell alkalmazkodni hozzá. Isten tiszteltünk kezdetén a 151. dicséretet énekeljük fennállva. Uram Isten, siess minket megsegíteni!
Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te éjjel születtél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiben találjuk ezt megírva a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott élő Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, egy nagyon nagy félreértés van a keresztséggel kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy maga a szertartás, az, hogy leöntjük vízzel a gyermek fejét, és közben imádkozunk, azt gondolják, ez hordozza az Isten áldását. Ki kell ábrándítanom mindenkit. Az Isten áldása ennél sokkal komolyabb dolog. Jézus Krisztus ezt mondja, ez az állítmány ebben a mondatban, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Az csak a módja, hogy megkeresztelve az egyik segítő lépés, az elköteleződés. Tanítvánnyá kell tenni a gyermekeket, Jézus Krisztus tanítványává. Ez annyira nem egyszerű feladat, hogy meghaladja a mi emberi lehetőségeinket, képességeinket. De erre mondja azt a végén, hogy és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Akkor, ha ebben a dologban fáradoztok napról napra, tehát az áldás, az Isten jelenléte akkor tapasztalható, akkor van velünk, ha kitartóan ez a lelkületünk, amivel ott vagyunk a gyermekeink mellett, hogy mi Jézus Krisztus tanítványaivá akarjuk tenni. Márpedig itt megkerülhetetlen, hogy mi magunk törekedjünk Jézus Krisztus tanítványává lenni, mert enélkül aztán végképp lehetetlen feladat lenne úgy valakit Jézus tanítványává tenni, hogy én ettől távol maradok. Hát, nagy feladat ez, de ahogy magyaráztam a keresztelési előkészítőben, azért nem olyan különös és különleges feladat ez, nem egy sajátos vallási feladat ez, egyszerűen jól kell nevelni a gyermeket. Tudjuk, hogy ez is emberi lehetőségeinket és képességeinket meghaladó dolog, de azt is tudjuk, hogy az Isten felkínált segítségével viszont mégiscsak lehetséges minden botladozásunk, minden akaratlan, rossz mondataink vagy cselekedeteink ellenére. Ő csodálatosan befedezi a hibáinkat, és mégiscsak embert tud faragni a mi közreműködésünkkel a gyermekeinkből. De csak akkor, hogyha napról napra tartjuk vele a kapcsolatot, figyelünk rá, jövünk a gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, imádkozunk, akkor igen, hát így legyen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy tegyetek vallást hitetekről a gyülekezet közösségében. Fennállva mondjuk el mindannyian az ősi keresztjén hitvallást. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, az élet csodálatos ajándékát. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyákkal ott voltál, amikor a szülés nehéz órái voltak. És köszönjük, hogy velünk akarsz lenni a még nehezebb, még felelősségteljesebb dologban, hogy fölneveljük ezeket a gyermekeket a te szeretetedben, a te akaratod szerint. Kérünk, segíts ebben mindnyájunkat. Szent lelkeddel. Amen.
Szófia, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Klára, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi. Balázs, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon neked téged.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében a padokban, és mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Kapitány Zoltán, 67 éves természetgyógyásztól, Berta Józsefné Moravec Mária ugyancsak 67 éves varrónőtől, Varga István 79 éves nyugalmazott tűzoltótól, valamint Faragó Vilmos 81 éves nyugalmazott vasszerkezeti lakatost, gyülekezetünk régi tagja, 34 éven át szolgáló presbitertől. Isten vigasztalását kérjük a köztünk maradt szeretteik számára. A mai istentisztelten megkereszteltük Cipzer Márton és Pörös Csilla Szófia nevű, Fodor Tamás és Rubin Babett Balázs nevű, valamint Kővári Attila és dr. Ignát Éva Klára nevű gyermekét. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjuk életén. Kedves testvérek, egy fontos hirdetnivalóm van még. Gyülekezetünkben a kezdetektől fogva volt beosztott lelkész, egészen az utóbbi évekig, amikor én ide kerültem 6 évvel ezelőtt, az anyagi helyzetünk olyan nehéz volt, hogy nem lehetett arra gondolni, hogy másik lelkész is legyen. Időközben rendeződött a gyülekezet anyagi helyzete, most már stabil, viszont beosztott lelkészt még ebből a pénzből nem tudunk vállalni, éppen csak a szilárd élethez elég, elegendő a mostani helyzethez. Viszont az évek folyamán folyamatosan tapasztaltam, hogy többre lenne szükség. A mindennapi lelkészi munka olyannyira leköti az időmet, ami keresztelői beszélgetések, temetések, és így, hivatali munka, és így tovább, hogy bizonyos nagyon fontos dolgokra nagyon kevés idő marad. Látogatni, kapcsolatokat ápolni, az ifjúsággal foglalkozni, lelkigondozói beszélgetéseket folytatni, erre alig-alig jut idő. Ezért nagyon szeretnénk a presbitériummal együtt, hogyha tudnánk egy beosztott lelkészt foglalkoztatni, ehhez viszont külön adományokra lenne szükség, méghozzá rendszeres adományokra a testvérektől. Arra kérjük tehát a testvéreket, hogyha valaki tud még az eddigieken felül valamit, sok kicsi sokra megy alapon, ki a tehetségéhez mérten valamit még havonta vállalni, azt arra kérjük, hogy jelezze ott az iratterjesztésnél egyházfenntartói járulékgyűjtő testvérünknél, vagy a lelkészi hivatalban, hogy így összetudjuk számolni, és meghányni, vetni, hogy akkor ebből mit tudunk tenni. Szükséges az, hogy ezt előre lássuk, hiszen nem hívhatunk felelőtlenül senkit úgy, hogy nincsen, miből fizessük. Kérem szépen, hogy a testvérek tegyék meg ezek, fontolják meg ezt a dolgot, hogy mit tudnak felajánlani, és tegyék meg a felajánlásukat. Nagyon köszönjük az eddigi adományaikat a testvéreknek, és kérjük, hogy mindebben segítsenek nekünk. A ránk következő héten egy missziói alkalom lesz, amit szeretettel hirdetek, gyermekek számára a Kis János Altábornagy utcai játszótéren. Itt, ha egy kicsit lefelé megyünk, a közelünkben van egy játszótér. Ott esténként 17:30-tól várjuk a gyermekeket, az érdeklődő gyermekeket, és bibliai történetekkel és játékos foglalkozásokkal fogunk szolgálni a gyülekezetünkből. Tehát esténként 17:30-tól a Kis János Altábornagy utcai játszótéren. Imádságunkba is ajánlom ezt az alkalmat is. Most folytassuk az Isten tiszteletünket, és énekeljük a 678. énekünket. Ez új ének, a Barna énekeskönyvből, 678. Nincsen szebb nép földön égen, mint a Jézus szent neve.
Szebb nép földön, igen, mint a Jézus szent neve. Égi fényben zengi szépen, angyaloknak éneke, s visszhangozza az réges régen, sok-sok hívő hű szíve. Földön, igen, áldva légyen Jézus Krisztus szent neve.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangéliuma 20. fejezetéből, a soron következő szakaszból, hiszen itt vasárnapról vasárnapra folyamatosan olvassuk Máté evangéliumát. Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit, a Zebedeus fiai rangkérdés. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja, a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki ihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki ihatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem be is fogadjuk, megértsük, és teremjük azokat a gyümölcsöket, amelyeket az Atya szeretne bennünk kimunkálni. Most éppen ezért helyünkről fölkelve imádságban kérjük az Urat. Köszönjük neked, édes atyánk, hogy ismerhetjük a te lényedet, szeretetedet Jézus Krisztusban, a megváltóban. Megvalljuk bizony, sokszor szomorú arccal nézel le a keresztről ránk, mint egy, hogy ezért szenvedett a te fiad, hogy mi nélküled éljünk, hogy ne a te útmutatásaidat kövessük. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy figyeljünk fel arra, amit üzensz nekünk. Segíts, hogy legyen elgondolkoztató számunkra igéd. Segíts, hogy ne úgy menjünk haza, hogy ide jöttünk. Hiszen annyira szükségünk van a te szent lelked világosságára, bátorítására, útmutatására, megtisztítására. Könyörülj mindannyiunkon Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 605. ének éneklésével, mind a három versét énekeljük, mint szarvas hűs vízforrásra.
Szarvas hűs vízforrásra, szomjazik lelkem rá. Vágyódok az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Miért csüggetsz el én lelkem, hisz pajzsod ő is támaszol. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol.
Isten igéjét magyarázom az előbb felolvasott szakasz alapján, és újra felolvasom a Máté evangélium 20. fejezetéből a 14. verset. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Foglaljuk el helyünket. Ebben a történetben egy anya jön a felnőtt fiaival, akik történetesen Jézus 12 tanítványa közül kettő. Tehát ezekkel a fiaival jön Jézus elé, hogy beajánlja. Minden anya szeretné, ha a gyermekei a legjobb helyen lennének. És úgy gondolom, hogy mindnyájan szeretnénk a magunk, meg a szeretteink számára, hogyha tényleg a legjobb helyen lennének, és nem csak itt, ha van örökkévalóság, ha nem csak ez az élet van, hanem van ezen túl valami más, valami több, ami örökké való, akkor egész biztos, hogy ebben meg a lehető legjobb helyet szeretnénk a saját magunk, nyilván a szeretteink számára. Úgyhogy érthető ez a kérés. Viszont ez csak úgy működhet, hogyha a lelkületünk változik át és formálódik. Tehát az Isten nyilvánvalóan a személyiségünk szerint fog minket osztályozni idézőjelben, ide tenni vagy oda tenni, magas méltóságra bízni, vagy azt mondani, hogy ebből elég, ez nem érdemel folytatást. A személyiségünk számít. Tehát, ahogy a keresztelőnél is mondtam, nem lehet szertartásokkal megúszni a dolgot. Az Istennek tetsző ember a szívében, a gondolkodásában, a belső világában tetszik, vagy nem tetszik, az Istennek. Nyilvánvalóan onnan a belső világunkból erednek a cselekedeteink, a szavaink, tehát ez nem azt jelenti, amit szeretnénk néha elhitetni, hogy ó, csak a szám mocskos, de a szívem belül az arany. Jézus Krisztus erre azt mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj, vagy az új fordítás szerint, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Na de mégis, igazából a belsőnk érdekli az Istent, mivel abból ered az összes többi. Mi hát az Istennek tetsző lelkület? Ugye Jézus Krisztus itt a feleletében erre utal, amikor azt mondja, hogy mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Tehát nem kevesebbet mond ezzel, mint hogy minél jobban hasonlítasz rám, ezt mondja Jézus Krisztus, annál inkább előkelő helyet fogsz kapni a mennyek országában. És azt mondta, hogy ezt az én atyám fogja elbírálni. Ő nagyon szeret engem, mert én engedelmes vagyok mindenben neki, és majd ő tudni fogja, hogy ki az, aki hasonlóan kedves neki, akit átformálhatott már belülről. No, de mit jelent Jézus Krisztushoz hasonlónak lenni? Nézzük meg e történet, illetve a Jézus Krisztus által elmondott gondolatok alapján. Nyilván azért, hogy közben egy kicsit a tükörbe nézzünk, hogy vajon ilyen vagyok-e? Hasonlítok-e én ehhez? Először is egy talán meglepő dolgot kell elmondjak, hogy a Jézus Krisztushoz hasonló ember nem feltétlenül egy visszahúzódó ember, aki olyan tutyi-mutyi, talán nem elég életre való, aki nem erre a világra való, aki nem állja meg a helyét ebben a világban, aki engedi, hogy kihasználják. Honnan veszem én, hogy nem erről van szó? Onnan veszem, hogy egyáltalán Jézus Krisztus erre a kérdésre szép nyugodtan válaszolt. Tudnék, azt kérdezték tőle, hogy hogyan lehet oda kerülni a te közvetlen közeledbe az üdvösségbe? Hogyan lehetek igazán nagyjá? Talán a mi gondolkodásunk szerint Jézus Krisztusnak ezt ott helybe át kell volna húzni, ezt az egész kérdést, hogy hát itt rosszul gondolkozol. És hogy nagyjá lenni. Hogy is ne? És Jézus Krisztus nem húzta át a kérdést, hanem válaszolt rá, méghozzá nem úgy, hogy hát te egy olyan hallatlan dolgot kérdezel, ami teljesen rossz, és ami nem lehet, csupán azt mondja, hogy ezt nem az én dolgom majd elbírálni. Nem azt mondja, hogy nem lesznek ott fokozatok, mit törekszel te jobb helyre a mennybe. Nem azt mondja, hogy ugyan már, ez önzés. Pontosan ettől akarlak megszabadítani. Nem mondja ezt. Miért? És itt arra gondolok, hogy az, hogy én jót akarok, és minél jobbat magamnak, a gyermekeimnek, ez egy nagyon pozitív dolog. Hogyha én első akarok lenni, ez önmagában egy nagyon pozitív dolog. Mikor nem pozitív? Ha ezt úgy akarom megtenni, hogy taposok a másikon. Hogyha versenyni akarok. Jézus Krisztus azt mondja, hogy Isten előtt akarjatok elsők lenni. ne a másikhoz képest. Talán egy kicsit úgy hozhatom közelebb, hogy azt mondhatom, hogy saját magatokhoz képest akarjatok elsők lenni. Saját magatokhoz képest akarjatok minél jobbak lenni. Ne a másikkal összehasonlítva magatokat, ne azzal versengve, ne azon taposva, mert az nem visz soha sehova. De igenis akarjatok elsők lenni. Akarjátok, amit csináltok, a lehető legjobban csinálni. Akarjatok szorgalmasak lenni. Ezt általában a hölgyeknek kell kevésbé hangsúlyozni. Feleségemről is a munkahelyén már mondták idézőjelben, hogy sztahanovista. Hogy ő mindent a lehető legjobban akar csinálni a gyermekekért, mert ő történetesen gyógypedagógus, és ez biztos, hogy kedves az Isten előtt. Hiába gondolják esetleg azt, hogy hát nehogy már olyan jól megtanítsd azt a gyermeket, hogy aztán áttegyék a normál iskolába, mert akkor még esetleg megszűnik a munkahelyed. Ez mindegy. Hát nem az a fontos, hogy neki munkahelye legyen, hanem ő azért dolgozik, hogy azok a gyerekek minél jobbak legyenek a tanulásban, akik tanulásban egyébként akadályozottak. Hát igen. Minél jobban csinálni önmagamhoz képest. Ahogy mondtam, ez nekünk férfiaknak tanulni kell. Ehhez nekünk elhatározás kell. A nőkből ez sokszor telik, mindenféle elhatározás meg tanulás nélkül ők így születtek, hogy tenni kell, hiszen a kisgyermek nem vár. Ha egy pár napig nem foglalkozom vele, mert elráérünk arra még akkor, akár bele is halhat. Tehát jó, ha minél jobbra törekszem. Versenyezzek csak, akarjak első lenni, csak soha nem a másikhoz képest, rajta taposva, hanem önmagamhoz képest az Isten előtt. És ebbe az is beletartozik, hogy nem önzés sok minden, amit talán mi önzésnek bélyegeznénk. Hogyha magamat képzem, és olvasok, ahelyett, hogy akkor is a konkrét munkámat végezném, mert azt is lehetne, de ha én jobban akarom végezni, akkor talán kell fejlődnöm is. Nem biztos, hogy önzés, hogyha én rendesen akarok élni. Eleget akarok enni, pihenni. Miért? Azért, hogy ne egy kizsigerelt valaki legyek 10 év alatt, hiszen nem csak 10 évig kell dolgoznom, hanem több évtizedet. Nyilván persze ez ritka dolog, a gyakoribb az ma, hogy biztatni kell az embereket, hogy ne pihenj annyit, de én most nem erről beszéltem. Tehát nem feltétlen visszahúzódó, háttérben maradó, nem erre a világra való az, aki Jézus Krisztushoz hasonló. Ezt tudnunk kell. És aztán egy következő gondolat, hogy mi az, ami feltétlenül rossz, ami jele annak, hogy ott valami baj van. Jézus Krisztus nem igazán a két tanítványhoz, meg az édesanyjához fordul, amikor azt mondja, hogy a világban versengenek, de ti köztetek ne így legyenek, ne legyenek a dolgok. Mert meglepő módon a másik 10 tanítvány felé. Úgy nekünk ez lenne szimpatikus, az első pontból kiindulva, hogy a keresztény az visszahúzódó, nem verseng, a többi megharagudott erre, hogy hát ti meg, hogy képzelitek ezt? Hogy ki akartok elsők lenni ott a mennybe, a legközelebb Jézushoz, még mit nem? És Jézus Krisztus ezt a magatartást rója meg, a 10 másik tanítványét. Miért? Mert ez negatív. Mert itt arról van szó, hogy irigykednek. Arról van szó, hogy ismerik, mi az a versengés és önzés, és a másikról feltételezik, amit a saját szívükből ismernek. És Jézus Krisztusnak nem kell bemutatni az ember szívet, belelát, és átlátja a helyzetet, és tudja, hogy ez a kettő, ez most nem abból az indulatból mondja, amit meg kéne róni, amit mond. De ez a másik 10, az igen. És ennek árulkodó jele az a negatív hozzáállás, ahogyan irigykednek, és sajnáltatják magukat, és duzzognak, és panaszkodnak, hogy hogy képzelik. No, ezt kell elkerülni. Amikor a szívünkbe ilyen és ehhez hasonló, duzzogó, de másikat vádoló gondolataink vannak, nem ezzel kell felvenni a harcot, hanem itt kell észbe kapni, hogy itt valami baj van. És akkor nem az a dolgom, hogy én ezzel küszködjek, hogy mert én ilyen önző vagyok, és a többi, és akkor tagadjam meg. Ez így nem fog menni. Saját magamat nem tudom formálni. Ekkor kell fordulni az Úrhoz. Uram, bocsáss meg nekem. Hát én ilyen vagyok. Ennyire magamból indulok ki, ennyire magam körül forgok, ennyire azt látom bele a másikba, ami pedig én vagyok igazából. Rossznak látom a másikat, holott én vagyok az. Bocsáss meg nekem, könyörülj rajtam. Védj ki ebből a duzzogásból, a sértődöttségből, abból, hogy másban rosszat lássak, abba, hogy versengjek a másikkal, abba, hogy elé állítsam magam, hogy hát ő, hát én sokkal jobban megérdemelném, stb. Ez az indulat biztos, hogy nem kedves az Istennek, és ezzel biztos, hogy valahol az utolsó helyen lehet legfőjebb bekerülni a mennybe, ha egyáltalán. Mi hát az az indulat, amiről itt szó van? Jézus Krisztus egyértelműsíti, amikor magára mutat. Ezt talán mi sokkal jobban tudjuk, mint azok a tanítványok ott. Mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint ők. Ők valamennyire látták persze ezt Jézus Krisztusban, hogy ő fáradhatatlanul foglalkozik velük, soha nem dorongolja le őket igazságtalanul. Soha sem nézi az óráját, hogy ugyan nekem már ide kell szaladnom, fontosabb dolgom van, mint ezt hallgatnom. Valamennyire ismerték Jézus Krisztust, de mi sokkal teljesebben ismerhetjük. Ugyan nekik is jelezte már, hogy az ember fiát ki fogják végezni, de ezt igazán nem értették még azok a tanítványok. Ebből csak azt látták, hogy ugyan már Hát hogy fordulhat elő a messiással ilyen? És megakadtak ennél a külsőségnél, mert őket úgy tanították, hogyha a messiás eljön, majd diadalra vezeti a zsidó népet, és minden happy lesz, és a legjobb. Mi már tudjuk, hogy kicsoda a messiás, és miért ő a messiás. Azért, mert ő még az életét se kímélte azokért a bárányokért, akiket a mindenható Isten rábízott. Ő volt a jó pásztor. Áldozat kész volt. Olyannyira, hogy áldozattá lett. De nem úgy áldozattá, hogy sajnáltatja magát, hanem úgy áldozattá, mint az Ószövetségben az Istennek szentelt áldozat, hogy ezzel lehet kiengesztelni az Istent. Mert ekkora szeretet láttán mondja azt, hogy érdemes volt embert teremteni. Hát ebben kell hasonlítanunk Jézus Krisztushoz. Áldozatot vállalni. Gyermekekért, családunkért, a rászorulókért, a tudatlanokért, azokért, akik nem kaptak jó nevelést, hogy kipótoljuk, a ránk bízott tanítványokért, a ránk bízott beosztottakért, munkásokért áldozatot vállalni. Ebben kell növekednünk, ebben lehet elsőnek lennünk, mert ebben hasonlíthatunk Jézus Krisztushoz. De nem a magunk emberi ereje szerint, semmiképpen magunktól. Ez nem fog menni. Hanem úgy, hogy rádöbbenünk és rácsodálkozunk újra meg újra, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ezt megtette értem. Hát akkor én hol vagyok ettől? De ez olyan szeretet, amit én szeretnék viszonozni, és szeretnék hasonlítani rá. És ha így élünk, akkor jó esélyünk van, hogy valami jó helyet fogunk kifogni, idézőjelben. Na de ehhez egy egész élet munkája kell, és nem is azért kapjuk, hanem Jézus Krisztusért, az ő szeretetéből, kegyelméből. Hát legyünk ott mindannyian. Amikor Jézus Krisztus ezt a kérdést nem tagadta meg, akkor nem mondta azt azért, hogy ott tényleg ilyen szűkös helyek vannak, hogy egy van a jobbon felől, másik a bal felől. Ott talán sokkal több hely lesz Jézus Krisztus közvetlen közelébe. De ezeket a helyeket olcsón biztos nem adják, és nem fogjuk megkapni. Hát így komolyan kellene gondolni erre mindannyiunknak. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 786. éneket, Tégy Uram engem áldássá.
Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az új ének. Tégy Uram engem áldássá, oly sok a búslélek.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Te tudod, Istenünk, hogy mennyire igazi sóhajként hangozhatott föl ez az ének imádsága szívünkből, hogy tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, hogy ez nem is olyan egyszerű. Hogy ez igazából a legnagyobb lemondásokat foglalja magába. Hogy meg kell tanulnunk áldozatokat hozni, másokért élni. És ehhez elsősorban meg kell tanulnunk veled kapcsolatot építeni, téged megismerni, aki így éltél, Jézus Krisztus. Bocsáss meg, ha sokszor félre ismerünk, ha élhetetlen alaknak látunk csak, nem erre a világra valónak. Köszönjük, hogy te a történelemben megmutattad, hogy neked van igazad. Csak úgy érdemes élni azzal az indulattal, ahogyan te éltél, csak az a maradandó, eredményt hozó élet. Kérünk, könyörülj rajtunk is, hogy minél inkább kívánjunk mi is téged követni. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért. Köszönjük, hogyha olyan élettől búcsúzhattak, aki példa lehetett a számukra. Kérünk téged, hogy segíts, hogy rátaláljanak a példa forrására, te rád, és veled tudják szorosabbra fűzni a kapcsolatukat. Kérünk a keresztelős családokért is. Segítsd őket igazán kérni téged azért, hogy el ne rontsanak valamit a gyermekük nevelésében. Köszönjük, hogy mindannyiunkat segítesz, ha őszintén kérjük. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is a szózat éneklésével.
Majdan sírod.
élned halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélned élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró énekünket énekeljük még el, a 789. éneket mind a három versével, új szívet adj, Uram, én nekem.